Örömmel köszöntöm Önöket ma este, és örülök annak, hogy találkozunk. Annak is örülök, hogy ilyen mosolygós arcokat láttam, amikor jöttem befelé. Az bátorító volt, akinek mondtam, és milyen jó ma, ugye az ilyen rohanós hétköznapokban mosolygós emberekkel találkozni. Szeretik a mosolygós arcokat? Igen? Hogyha felszállnak egy autóbuszra, és csak két hely van szabadon, az egyik egy mortos arcú ember mellett, a másik egy mosolygós arcú ember mellett. Akkor melyik mellé ülnek le? Szerintem mindenki a mosolygós mellé, nem? A jókedvnek nagyon nagy ereje van, és nagyon fontos a mi életünkben, úgyhogy az a kérésem, hogy ha jönnek ide, akkor vegyék fel a mosolygós arcukat, ha nem sikerül, szóljanak és segítünk, jó? Az is elfogadjuk, ha valakinek nem sikerül. Azt gondolom, vannak olyan napok az életünkben, amikor kevésbé mosolygunk, mert valahol belülről kell fakadni a mosolynak. Egy olyan világban élünk, ahol megtanultak az emberek úgy mosolyogni kívül, hogy belül nem mosolyognak. Ugye a műsorvezetők a tévében mindig mit csinálnak? Tehát mindig mosolyognak. De hogy mennyire hiteles, az más kérdés. Úgyhogy az a kívánságunk, hogy ha nem sikerül, akkor szóljanak és szívesen segítünk. Egy-egy beszélgetés ilyenkor jót tesz. Úgyhogy a jó közösség az segít az ilyen kérdésekben is. Mai témánk Jézus tanításai. Azzal fogunk foglalkozni, hogy mit tanított Jézus. Megnézzük a tartalmát a tanításoknak, a helyszíneit egyes tanításainak. Hát minden helyszínt nem tudunk végiglátogatni, mert akkor vagy a tartalomról nem beszélünk, vagy pedig a helyszíneket nem tudjuk mind megnézni. Úgyhogy egyfajta kompromisszumot kötünk, egy jó pár helyszín mutatok majd, ahol Jézus járt, ahol ő tanított. Megnézzük azt is, hogy mit tanított és miért tanította. Ugyanis, hogyha a Bibliát kinyitjuk és elkezdjük olvasni, hogy mit tanított Jézus, nem mindig azt értjük és halljuk, amit akkor az emberek hallottak. Egészen máskor volt, és néha nem is értjük, hogy hát miért döbbentek meg az emberek Jézus tanításán. Hát miért mentek tömegek utána? Ha valaki felállna most a teszem fel egy színházban, és elkezdeni Jézus beszédeit kívülről szavalni, nem biztos, hogy megtelne a színház. Elhiszik? Akkor, ha lett volna a világ legnagyobb színháza is, Jézus korában ott Palesztinában, biztos, hogy megtelt volna. Hát mit hallottak az emberek? Mi túl messze vagyunk kultúrában Jézus korától, és nem mindig azt halljuk, amit akkor hallottak az emberek. Úgyhogy megpróbáljuk ma felfedezni azt, hogy mit is hallottak az emberek. Nagyon fontos, mert ahhoz, hogy megértsük Jézus tanítását, meg kell tanulnunk egy picit héberül gondolkozni, zsidósul gondolkodni, ahogyan akkor gondolkodtak az emberek, és akkor megértjük azt is, hogy mit miért mondott Jézus. Úgyhogy egy nagy tanító volt, egy mester a tanításnak, és azt látjuk, hogy amikor Jézus felállt tanítani, akkor tömegek mentek utána. Nagy kérdés, hogy hát miért mentek utána tömegek? Miért volt, hogy olyan óriási tekintélyre tett szert, mint rabbi, annélkül, hogy azt mondhatta volna, hogy ő valamelyik nagy rabbinak a tanítványa? Akkoriban az kellett egy híres ember, talán most vannak ilyen ajánló levelek, vagy különféle egyetemi diplomák, akkor nem voltak ilyenek, hanem ha valaki egy nagy mester tanítványa volt, mint Pál apostolról tudjuk, hogy kinek a tanítványa volt. Gamáliel, ugye az egy nagyon jó ajánló irat volt valakinek a tanításban. Jézusnak volt ilyen ajánló levele, hogy kinek a tanítványa? Jött a semmiből, elkezdett beszélni, az első prédikációja után, már híre ment, hogy itt van valaki, egy új tanító, úgy hívják, hogy Jézus, senki nem tudja, hogy ki ő, de menjünk, mert hallgatni kell őt. Hát mi volt annak a hátterében, amit Jézus tett és mondott? Szükséges, hogy egy pillanatra átismételjük azt, amit tegnap este mondtam, egy dolgot, egy táblázatot kivetítek, emlékeznek még erre? Hát kérdem, ki az, aki nem volt itt tegnap este? Van új? Egy, kettő? Ugye, három, négy, többen is jelentkeznek, de egy pár szót hagyd mondjuk erről, hogy ugye arról beszéltünk, hogy hogyan lehet beazonosítani a messiást, hogy Jézus volt a megígért messiás, és a táblázat kapcsán elmondtuk azt, hogy 600 évvel Jézus születése előtt egy próféta, név szerint Dániel próféta, az ő könyvének a 9. fejezetében előre megjövendölte, hogy mikor fog a messiás munkába állni, mikor fog megkeresztelkedni. Azt mondta Dániel, hogy miután kiadják a rendeletet Jeruzsálem újjáépítésére, utána 483 évvel munkába áll a messiás. Kiszámoltuk azt, hogy mikor volt, ugye 457-ben volt az, hogy Artaxerxes Longimanus kiadta a parancsot Jeruzsálem újjáépítésére, 483 év múlva pedig, ugye 27-ben, Krisztus után 27-ben, ugye el kellett kezdeni a messiásnak az ő szolgálatát. És azt is megnéztük, hogy mikor keresztelkedett meg Jézus, mikor kezdte el az ő munkáját. 27-ben. Pontosan akkor, amikor Dániel ezt megjövendölte. Most, ha ezt valaki megérti, akkor rögtön tudja, hogy Jézus miért kezdi úgy az első prédikációját, ahogyan azt tette. Emlékszik valaki, hogy hogy kezdte Jézus a legelső prédikációját? Betölt az idő. Ezzel kezdte. Pontosan. Köszönjük szépen. Tehát azt mondja Jézus, hogy betölt az idő. És most megnézzük azt, hogy mit is prédikált. Azt mondja Jézus, betölt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ez volt az első prédikáció Jézusnak. Mire vonatkozik az, hogy betölt az idő? Arra, amit Dániel mondott. Azt mondja Dániel, hogy 27-ben jön a messiás. Addig lehet visszaszámolni. Jézus feláll, elkezd prédikálni, és azt mondja, betölt az idő. Utal arra, nem kell tovább visszaszámolni. Eljött az időpont. Ugye most, ahogy jöttünk haza családostól, egy két héttel ezelőtt a gyermekek azt mondták, hogy apa, mennyit alszunk még, hogy hazamenjünk Magyarországra? És akkor mondtuk, hogy hát még egy 13 éjszaka van. És akkor számolták napról napra. 13, 12, 11, 9, 8, 7, 6, 5, persze nem ilyen gyorsan telt az idő. És utolsó nap, amikor felkelt a fiam, kiugdik az ágyból, apa, nem kell tovább várni. Mehetünk haza, mondta aznap. Ugyanez volt az is, amit Jézus mondott, betölt az idő. Nem kell tovább várni, nem kell tovább visszaszámolni. Amit a proféták előre jeleztek, egyébként fantasztikus csak belegondolni, hogy 600 évvel korábban egy proféta megmondja, hogy mikor áll a messiás munkában. Nem fantasztikus? Egyszerűen csoda az, ami történt. Jézus fele is elkezd prédikálni, azt mondja, betölt az idő. Mintha csak azt mondaná, nem kell tovább várni. És a kérdés az, hogy na de mire? Vagy kire? És azt is elmondja Jézus, elközelített az Istennek az országa. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak. Még egy dolgot hadd mondjak el arról a korról. Nagyon viszontagságos idők voltak ezek. Tudjuk jól, hogy a római birodalom elnyomása alatt éltek a zsidók. És hát ez nem volt egy kellemes időszak, mert a rómaiak kizsákmányolták a zsidókat, elnyomták a felkeléseket, elég sok feszültség volt akkor. Olyan nagy feszültség volt egyébként az akkori korban, hogy egymást, ahol lehetett gyilkolták, a rómaiak is gyilkolták a zsidókat, a zsidók is a rómaiakat. Zsidókat sem kellett félteni. Úgyhogy lehet, hogy aki hallott már róla, nem kellett őket félteni. Voltak köztük a zelóták. A zelóta az azt jelenti, hogy hirtelenkedő. Ezek az ő zubbonyuk alatt mindig egy tört hordtak, és elmentek egy római katona mellett, ha lehetett, akkor hátba szúrták. Úgyhogy ennek következtében a helyzet egyre jobban elmérgesedett. És a zsidók rengeteget imádkoztak a szabadítóért és a szabadulásért. Várták a messiást, aki megszabadítja majd őket. Egyszer csak jön egy tanító, akit úgy hívnak, hogy Jézus. A zsidók várják a szabadulást, és akkor fellép és elkezdi prédikálni, hogy nem kell tovább várni. El tudják képzelni, mit éreztek a zsidók akkor? Hogy azt mondja, hogy nem kell tovább várni. Mindenki rögtön arra gondolt, hogy most valaminek történni kell. Jézus azt is megmondta, hogy mi fog történni, szóval elközelített az Istennek az országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Mit is jelent ez? Ma már nem nagyon értjük, mit jelent az, hogy közel jött az Isten országa. Tehát nehezen érti az ember, az akkori korban azonban ez nagyon sokat jelentett, pláne Jézus szavaiban. Az, hogy közel jött, az egy érdekes görög szó, úgy hangzik, hogy engüdzó. Ez azt jelenti, hogy karnyújtásnyira jött az Isten országa. Tehát most még nincs közel, így. De hogyha ilyen közel jövök karnyújtásra, itt lehet mondani, hogy engüdzó, tehát közel jött. Tehát Jézus azt a szót használja, ami a karnyújtásnyi távolságot jelenti. Isten országa pedig nem más, mint Isten személyes jelenléte az emberek életében. És elkezdik olvasni Jézus történeteit, amikor egy-egy beteggel találkozott, emlékeznek arra, hogy időnként meg is érintette a beteget? Mint ha mérte volna, hogy most már karnyújtásnyira vagyok, nem? Még a leprást is megérinti Jézus. És jelzi azt, hogy tényleg közel jött az Isten országa, az Isten az emberhez. És mivel igazolta még, hogy tényleg közel jött az Isten az emberhez? Akit megérintett, az a mi lett? Ez meggyógyult. A vakok mit tett a szemükkel gyakran? Megérintette a szemüket, és láttak. A halott, amikor feküdt, a Jairus lánya, mit csinált Jézus? Megérintette, karnyújtásnyira jött hozzá, feltámadtak a halottak. Amikor éhesek voltak az emberek, majd beszélünk a következő alkalommal, hol is történt, akkor megfogta Jézus a kenyeret, a kenyérrel is karnyújtásnyi távolságba került az Isten, és mi történt a kenyérrel? Megszaporította, és mindenkinek jutott ennivaló. Tehát Jézus azt hirdette, ebben a nyomorúságos helyzetben közel jött az Isten az emberhez. És a sok szenvedő, aki ezt meghallotta, mit csinált? Ment ki Jézust hallgatni. Erre mindenki kíváncsi volt. Mindenki tudni akart, hogy mit jelent az, hogy közel van az Isten. Ez szerintem ma is aktuális, nem? Sok ember ma is kérdezi, hogy hát hol van az Isten? A jó hír az, hogy Jézus sosem mondta azt, hogy ő visszavitte az Isten országát, Isten jelenlétét a mennybe. Tehát ez itt maradt folyamatosan, és ma is közel van az emberhez az Isten, mert ő nem vitte azt el. Isten jelenléte Jézus Krisztus által érezhető és tapasztalható lett, ugye Izrael népében, és ez maradt is a Földön. Térjetek meg és higgyetek az evangéliumban, pedig azt jelenti, hogy valaki egy irányba halad, egy bizonyos célt keres, például keressük a Szigeti József utcát. Szigeti József utcát, kereste valaki ezt az utcát? Már nem. Tegnap, ugye, aki tegnap volt, hol is a Szigeti József utca? Ugye keressük, és hát megyünk egy irányba, de nem találjuk, megkérdezünk egy járókelőt, hogy hol van. Azt mondja, hogy rossz irányba megy, menjen balra. Akkor mit tesznek, hogyha ide akarnak érni? Akkor megtérünk, ugye, mert a helyes irányba fordulunk, és megyünk oda, ahol a Szigeti József utca van. Ugyanezt jelenti, amit Jézus is mond, eddig ti magatok kerestétek azt, hogy hogyan kell élni ezen a földön. De most mondom nektek, hogy itt van az Isten közel hozzád, hallgass rá, térj abba az irányba, amit az Isten mutat neked. Úgyhogy ez volt Jézus üzenete az emberek számára, és ez nagyon meghökkentette őket, mert ez új volt az akkori kor számára. Nagyon sokan követték őt. Az egyik leghíresebb helyszín, ahol Jézus tanított, az a boldog mondásoknak a hegye, amit a képen is láthatunk. Isten országának voltak törvényei. Minden országnak vannak törvényei, és ő elkezdte kihirdetni Isten országának a törvényeit. Milyen törvényei vannak a mai országoknak? Nem az, ami papírra van írva, hanem ami szerint élnek az emberek. Ki az, aki érvényesül? Akinek jó könyöke van, nem? Aki jó kapcsolatban áll bizonyos emberekkel. Ki az, aki gazdag lehet? Aki jókor van, jó helyen, nem? Lehetne még sorol. Tehát megvannak a törvényszerűségek, amik alapján egy társadalom ma működik. Mikor kerül el valaki a végrehajtást, a börtönbüntetést, hogyha vétkezik? Ha vannak kapcsolatai, hogyha van egy jó ügyvédje. Tehát ma a társadalom nem a törvények szerint működik, hanem a kapcsolatok, a pénz, a könyöklés, a töltetés lehetőségei és korlátai szerint működik. Jézus, amikor itt a hegyen elkezdte tanítani a sokasságot, ez volt az a helyszín, ahol több ezren mentek hozzá. Leült Jézus, elkezdte a tanítás, és az emberek csak jöttek. Tudják, hányan voltak ott a domboldalon? Legalább 8-10 ezer ember volt, aki hallgatta Jézust. Úgyhogy nincs olyan színház, ami befogadná ezt, ez már sportcsarnok kellene. 8-10 ezer ember hallgatta Jézust, hát mi volt az, amit ő itt elkezdett hirdetni? Kihirdette az ő országának, Isten jelenlétének az új törvényeit. Mi alapján működik most már minden? Olvasták már az új törvényeket, amit Jézus mond? Máténál is, Lukácsnál is fel van jegyezve, Márk is megemlíti azokat. Egy párat említek meg ezekből, nem sokat, de ezek alapvető törvények. Azt mondja Jézus, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Mondja Jézus, ki volt a boldog akkor, az akkori korban, hogyha nem ezt veszük alapul? Hát az, aki nem sírt. Itt pedig Jézus azt mondja, boldog, aki sír. Miért boldog az, aki sír? Azért jön valaki, ki az a valaki, Jézus jelenléte, Isten személyes jelenléte, aki vigasztalást nyújt. Hát kérdezz meg, hogy önök közül ki az, aki házas? Többen, mert egy másik kérdés is feltézek. Mi a legszebb a házasságban? A feleség? De a kapcsolatban. Tehát mi a legszebb a házastárs kapcsolatában? A gyermek? Én mondok egy valamit, nem a kibékülés? Nem? Nem a kibékülés? kibékül is után sokkal boldogabbak, mint előtte többnyire, nem? Házasságterápiával is foglalkozom, elég gyakran sajnos Magyarországon, amikor dolgoztam, és azt látom, hogy hát nagyon sok kapcsolatban, amikor véget ér egy ilyen kríziskezelés, egy év múlva találkozok velük, és látom, hogy hát új gyermek van a családban. Ugye a kibékülés az nagyon nagy hatással van egy házaspár életére. Jézus azt mondja, hogy van valaki, aki vígasztal. Ő beszél is a vígasztalóról, ami az ő országának egyik sajátos tulajdonsága. Azt is mondja, hogy boldog, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ha valaki keresi az igazságot, most lehetősége van arra, ne csak keresse, hanem meg is találja az igazságot, mondja Jézus. Továbbá azt mondja, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. És tanítja az embereket a hétköznapi élet alapszabályaira. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Tehát van egy ígéret, a boldogság ígérete, és van egy feltétel, és van egy ígéret, ami a boldogságnak az ígérete, amitben Jézus megfogalmazza azt, hogy mi a következménye annak, hogyha valaki az Isten országának a törvényei szerint él. Továbbá azt is mondja, hogy ne aggódjatok teát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek mind megadatnak néktek, vagy ráadásul, mondja Jézus. Ezzel kifejezi azt, hogy az ő országában másképp működnek a dolgok, mint itt a Földön. Hogyan működik a Földön tulajdonképpen itt, ha az emberi törvényszerűségek alapján élünk? Aki jól tud töltetni, aki jól tud dolgozni, van diplomája, van jó állása, az érvényesül. Jézus azonban azt mondja, hogy nem ez az első dolog, hanem keresd először az Isten országát, mondja Jézus, tehát Isten személyes jelenlétét, és megtapasztalod, hogy valaki majd gondot visel rólad. Nem azt jelenti, hogy nem kell többet dolgozni, hanem azt jelenti, hogy az első helyen az életünkben nem a munka áll, hanem az Isten, aki átvisz bennünket a nehézségeken, és gondoskodik akkor is rólunk, ha éppen munka nélküliek vagyunk. Egyszer beszéltem erről, és oda jön hozzám egy fiatalember az előadás végén, és azt mondja, lelkész úr, nagyon szép, amiről beszél, de így ma itt Magyarországon nem lehet élni. Azt mondja, ha valaki nem lop, nem csal, nem csal és nem hazudik, azt mondja, azt le lehet írni. Azt mondja, hogyan tartom el a családomat, hogyha én megállok egy napra a héten, és nem dolgozok egy napot, mint ahogyan a Biblia mondja, hogyan lehet megélni akkor, hogyha én nem próbálok ügyeskedni, ugye az ügyeskedés ismerik, hogy mit jelent, ugye adóteré, meg stb. Nem lehet életben maradni. És akkor ránéztem, és annyit mondtam, hogy teljesen igazad van. Teljesen igaza van, nem? Nem lehet. Ha ebben a valóságban él az ember, akkor nem lehet életben maradni. Ezért egy új valóságba kell belépni. Abba a valóságban, amiről Jézus beszélt, hogy van egy Isten, aki ma is karnyújtásnyira van az embertől. Ez egy teljesen új valóság. És azt mondom, ha viszont kipróbálja az életet úgy, hogy bevonja Istent az életébe, meghívja, hogy karnyújtási távolságra jön, akkor másképp működik az élet. És elmondtam neki a saját tapasztalatomat, hogy kimentünk Afrikába dolgozni, és borzalmas szegénység volt, ott voltunk, és hát mi, amíg kint dolgoztunk, lemondtunk fizetésről mindenről. Annyit kértünk csak az iskolától, adja nekünk szállást, ennivalót, vagy biztosítják a fenntartásunkat. Amíg ott vagyunk, mi úgy dolgozunk, hogy nem kérünk egy fillért sem. Feleségemnek csak adtak valami fizetést az általános iskolában, azt arra fordítottuk, hogy a diákokat segítettük, ott voltunk egy évig. Ha hazaköltöztünk Magyarországra, akkor hazajöttünk két sporttáskával, de a ruhánk nagy része is tönkrement. Volt egy olyan mosógépünk, úgy hívták, hogy Upendo, egy 18 éves fiatal lány, aki járt hozzánk segíteni, hogy a ruháinkat is kézzel jobban kimosta, mint a legjobb mosógép. A falmerok kikoptak, ugye a fehér ingek elszíneződtek, úgyhogy és hogy hazajöttünk, ott álltunk, hogy szinte se ruha nincsen, és beköltöztünk egy szép nagy szolgálati lakásba. Se bútor, se konyhafelszerelés, se mosógép, Upendót ott hagytuk, ugye. És ott álltunk egy nagy lakásban, se hűtőszekrény, teljes háztartás ugye hiányzott, és hát pénzünk sem volt. És akkor azt mondtuk a feleségemmel, hogy hát ez így nem működik, valamit tenni kell, hát rengeteg pénz kell ez. Akkor letérdeltünk, azt mondtuk Istennek, hogy Istenünk, eddig mi dolgoztunk neked, szívesen tettük, de most nekünk kell egy kis segítség. És jó lenne, hogyha most segítenél valahogy, mert mert hát kellene egy autó, kellene hűtőszekrény, tányérok, kanalak, kerékpár, szőnyeg, hálószobabútor. Amink volt, az csak az volt, amit a feleségem örökölt a szülőktől, egy kis piros ülőgarnitúr, amit gyerekkorában kapott. Akkor egy ahhoz tartoz ilyen garzonszerű szekrénysor, ami inkább dísz volt, mint ruhatárolásra alkalmas. Úgyhogy ennyi volt az összes dolgunk, meg egy íróasztalom volt, amit én magam csináltam még korábban. Kértük az Istent, hogy segítsen bennünket. Autót nyertünk, méghozzá úgy nyertünk autót, hogy a feleségem kapott a nagymamától évekkel korábban egy 10.000 forintos autónyereménybetétkönyvet. Soha nem néztük meg. De egyszer csak a nagymamának szól az a takarék pénztáros hölgy, idős néni, aki eladta a betétkönyvet, hogy ő látta, azt a számot kiúzták már régen, ami az övé, amit ő vett meg valamikor. Nekem rejtély, hogy emlékezett a sorszámára ennek a betétkönyvnek. Jelentkeztünk érte, kis polszkit nyertünk, de már évekkel korábban nem vettük észre, és amikor berakják kamatozni az összeget, és amikor megkaptuk, akkor meg volt a pénz az autóra. Jön egy telefonhívás Hollandiából, szüleim ismerősei hívtak, azt mondták, hogy most kaptak egy 3 éves Whirlpool hűtőt, és szeretnék kérdezni, hogy kell-e nekünk a hűtő. És hát mondom nekik, hogy hát kellene a hűtő, de ha én kimegyek és hazahozom, többe kerül, mint a veszek egyet. Azt mondják, nem azt kérdeztük, tudod-e szállítani, hanem azt kérdeztük, hogy kell-e. És azt mondjuk, hogy kell. 2 héten belül házhoz szállítva megkaptuk a hűtőgépet. Jött valami szállítmány, és házhoz hozták. Másik telefon érkezett egy ismerősömtől, azt mondja, hogy bútorszállítmányokkal megy, ilyen segélyszállítmánnyal Németországból, Romániába. Szükségünk van-e valamire? És mondom, hogy ha hasonlom, amink van, az rövidebb, mint hogy hasonlom, ami kell. És akkor azt mondja, de mi van veletek? Mondom, hogy most jöttünk az Afrikából, és hát üres a lakás. És ráadásul az egyház terület egyik legnagyobb szolgálati lakását kaptuk meg Békés Csabán akkor. Azt mondja, jó, akkor értem. Pár nappal később jön a szállítmány, teherautóval kaptunk hálószobabútort, nappali bútort, francia ágyat beépített fejlámpával, állótükörrel, piperetükörrel, kerékpárt, írásvetítőt. 3 hónapon belül teljesen fel volt szerelve a lakás. Ezt elmondtam ennek a fiatalembernek, aki azt mondta, nem lehet így élni. Mondom, ha egyedül vagy, tényleg nem lehet ebben a világban élni. De ha van valaki, aki Isten és karnyújtásra van tőled, akkor ebben a világban igenis lehet élni, nem így van? Ebben a világban tényleg lehet élni. És Jézus pont erről beszélt, hogy az Isten országa közel van, és ne az aggodalom töltse be az ember szívét, hanem a bizalom abban, aki tőle csak egy karnyújtásnyira van. Szeretnének egy ilyen karnyújtásnyira levő barátot? Mint amit Jézus felkínál? Egy fantasztikus dolog, amit Jézus elkezd hirdetni, és az emberek, amikor elkezdik ezt kipróbálni, akkor azt látják, hogy működik. Nagyon sok történet mutatja ezt. Jön egy asszony, aki vérfolyásos volt, tehát állandóan vért vesztett. És akkor hallotta ezt a dolgot, hogyha a karnyújtásnél kerülök Jézushoz, akkor valami történik. Ismerik a történetet? A tömegben oda megy Jézushoz, és karnyújtásnyira jön, és megérinti őt. És mi történik? Meggyógyul. És akkor megy haza, és azt mondja, ez működik. Ez tényleg működik. Számtalan sok ember karnyújtási távolságra akart kerülni Jézushoz, mert látták, hogy ez tényleg működik. Olvassuk azt, hogy betegeket hoztak hozzá, ha valakit megérintett, az meggyógyult. És később érdekes módon lehet látni a tanítványok, ugye ő követő Péter és Pálnál is, azt olvassuk, hogy amerre csak elmentek, betegeket hoztak közel hozzá, hogyha csak az árnyéka is rávetődik, akkor meggyógyul. Azt mondta, fantasztikus. Tehát az akkori korban ez okozta ezt a nagy feltűnést, hogy az emberek rádöbbentek, hogy ez tényleg működik. Hogy az Isten tényleg itt lakozik az emberek között. Jézus tanításának az erejét egy pszichiáter is megvizsgálta, akit Fishernek hívnak, Fisher pszichiáter is, leírta azt, hogy az, amit Jézus tanít az életről, az rendkívül elgondolkoztató. Azt írja, idézem őt, ha összeszednénk a mentálhigiénia témakörében valaha írt valamennyi mértékadó cikkeket, ha ezeket összedolgoznánk, kifinomítanánk, és megszabadítanánk a fölösleges szavaktól, ha a lényeget mind megtartanánk, a körítésből viszont semmit, és ha a tiszta tudományos ismeret ezen makulátlan darabjait a legtehetségesebb élő költővel tömören szavakba foglaltatnánk, jó hosszú, ugye? Nos, akkor megkapnánk a hegyi beszéd suta, némileg hiányos összegzését, és ez egyáltalán nem állná ki az összehasonlítást az eredetivel. Ez az optimista, normális, megelégedett és sikeres emberi élet receptje. Mondja egy pszichiáter Jézus tanításairól. Nem véletlen, beszéltünk a múltkor, hogy Jézus a tanításban olimpiai bajnok lett. Minden korra nézve. Soha olyan ember, olyan hatalommal, olyan emberhez szólóan, szívhez szólóan nem szólt, mint Jézus. És egy pszichiáter is azt mondja, valaki erre figyel, amit Jézus tanít, azokat az alapelveket figyelembe veszi, az a normális, a megelégedett és a sikeres emberi életreceptje. Azt mondják önöknek, hogy hát ne aggódjanak, az aktuális üzenet ma is. Nem? Van valaki, aki szokott aggódni? Nem? Hogyne? Nem? Van valaki, aki nem? Tehát ezek olyan dolgok, amelyek bennünket is foglalkoztatnak, és Jézus azt mondja, ez működik, mert az Isten közel jött Jézus Krisztus által az emberhez. Következő helyszín, ahová ellátogattunk, az Galilea. Ez volt az ő hazája, Galileából származik. Itt volt az ő barátjának az otthona is, Péternek az otthona. Látjuk majd Kapernaumban. Kapernaum Jézus városaként van számon tartva. Ez a régészeti helyszín bejárata. Egy nagyon fontos épülettel találkozunk. Ez egy zsinagóga. Egy olyan zsinagóga, aminek a felső része a fehér köveket, amit látunk, azok később keletkeztek, azonban az alapja ennek a zsinagógának ugyanaz, mint ami Jézus korában is itt állt. Pontosan ezért ezt a zsinagógát Jézus zsinagógájának hívják, mert biztos, hogy Jézus itt tanított, amikor Kapernaumban felállt tanítani. Aki Bibliát olvasó ember, az emlékszik arra, hogy egyszer felállt Jézus tanítani, és az Ésaiás tekercset kezdte el olvasni, az itt történt ebben a zsinagógában. A falak azok megváltoztak, de az alap, a fekete alap, az a Jézusi zsinagógának az alapja. Úgyhogy itt volt Jézus ebben a zsinagógában, itt állt fel tanítani, és itt Ésaiás tekercsből felolvasta az ő küldetését. Hogy miért jött le erre a földre? Miért jött le Jézus a földre? Nagy katedrálisokat építeni? Nem. Szép papírruhát felölteni? Nem. Jogarat a kezébe venni? Zsinatokat vezetni? Miért jött Jézus a földre? Itt elmondja, hogy ő milyen kereszténységet akar alapítani, mi az ő célja, amikor tanít, amikor elkezdi az egyházat megalapítani. Ez sokkolja is az embereket egy picit, mert teljesen másra figyel, mint az átlag hívő abban a korban. Az ő tanítása így hangzik, amikor elmondja, hogy miért jött a földbe. Azt mondja, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem. Hát mire kente fel őt az Isten? Nézzük csak. Hogy a szegényeknek az evangéliumot, vagyis jó hírt hirdessek. Szüksége van mindenkinek jó hírre, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam. Magyarországon erre lenne szükség, nem? Magyarország egy depressziós ország, észrevették már? Nem. Vannak felmérések, itt mondtam is a Szabad Egyetemen egyszer, hogy nagyon meglepett, amikor a Corriere della Sera újságírói felmérést végeztek Magyarországon, hogy milyen ember az átlag magyar ember. És azt mondták, az átlag magyar az egy olyan ember, akinek a pesszimizmus az életcél. Az átlag magyar az ementális hagyban is csak a lyukat látja. Egy olyan nemzet vagyunk, ami hajlamos a depresszióra, ezt mondja ki a himnuszunk is, balsors, akit régen tép, hoz rá vígesztendőt. Megbönhődte már a nép a múlt a csövendőt. Itt valóban szükség van töredelmes szívek gyógyítására, de szükség volt akkor is. Továbbá Jézus folytatja, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek a megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Egy olyan üzenettel jött Jézus a földre, ami egyértelműen pozitívan befolyásolja, megváltoztatja az emberek életét. És amikor hallgatták az emberek Jézust, átélték ezt a változást. Sokan, akik hallgatták őt, megváltoztak, akik betegek voltak, ugye, meggyógyultak, tehát annyira mélyen szántott, amit ő mondott, amit cselekedett, hogy ez az emberek életét átformálta. Következő helyszínünk Jerikó városa. Emlékeznek, hogy ki kötődik Jerikó városa? Volt egy ember, akinek egy érdekes története le vagy jegyezve. Ugye, hogy hívták azt az embert? Emlékeznek rá? Jerikóban, samaritánus is, de az Jerikói úton volt, de Jerikóban volt egy ember, Zákeus, itt már hangzik, Zákeus a vámszedő. Emlékeznek, hogy hol volt Zákeus, amikor Jézussal találkozott? Fenn a fán. Hallottak már róla? Miért volt Zákeus a fán? Kicsi volt, és látni akart, hogy mindenki ezt gondolja, ugye? Nem ezért volt Zákeus a fán, valószínű. Kicsi is volt, de azért, mert kicsi még nem mászik az ember fára, kivéve, hogyha tényleg ő nagyon látni akar. De van egy másik oka annak, hogy ő felmászott a fára. Emlékeznek még az elótákra? Mit csináltak az elóták, ugye? Ott volt a tőr a zubbonyuk alatt, és ott volt egy római, akkor leszúrták. Kinek dolgozott az adószedő? Rómaiaknak. Tehát az elóták veszélyt jelentettek az adószedők számára is. Tehát fontos azt látni, hogy Zákeus egyrészt azért mászott a fára, mert kicsi volt, másrészt, mert ő Rómának dolgozott. Elvette az adópénzt kitől? A saját nemzetétől, zsidóktól is. Ezek az emberek, ugye, nem tudom most hogy van, de akkor zsebre is dolgoztak az adószedők. Ez úgy volt, hogy volt egy bizonyos adóösszeg, és akkor ha annál többet kértek, akkor a többlet fölött osztozkodtak ők. És hát Zákeus is gazdag ember volt, hát miből volt ő gazdag ember? A többlet adóból, amit szedett az emberektől igazságtalan módon. Tehát Jerikó városa volt Zákeus otthona, itt élt Zákeus. Jerikó egyébként egy fantasztikus kisváros, ültetvények vannak itt, és egy oázis, ahonnan ugye vizet nyernek és öntözik az ültetvényeket. Gyönyörű a gyümölcs, milyen jó lenne most ugye Jerikóban bevásárolni. Narancs, füge, ugye itt lehet látni a mandarint, különféle gyümölcsöket, szép füge. Ettek már fügét? Nem? Eredeti? Magyarországon is megterem egyébként. Nekünk is van otthon fügénk, ez a kis méretű füge, ez itt is meg tud teremni. Nagyon finom. Úgyhogy itt az a fa, amiről a hagyomány azt mondja, hogy vagy ez a fa volt Zákeus fája, vagy pedig ennek a helyén volt korábban egy fa, amire Zákeus felmászott. Itt egy emléktábla is van, ami jelzi azt, hogy itt volt 2000 évvel korábban Zákeus, aki felmászott a fára, hogy Jézus lássa. És hát látjuk azt, hogy Jézus, amikor elment a fa alatt, akkor megállt, felnézett Zákeussa, lehívta őt, és azt mondta Zákeusnak, hogy ma este nálad kell vacsoráznom. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, jön a rabbi, és nála fog vacsorázni. Vacsora, a Szabad Egyetemen elmondtam egyszer, hogy mit jelent a vacsora, emlékeznek még rá? Együtt vacsorázni valakivel. De nagyon bensőséges alkalom. Ez nem csak azt jelenti, hogy most együtt eszünk, mint a magyaroknál. Nálunk az, hogy együtt eszünk valami jót. Nem? A vacsora az azt jelentette, kint Afrikában értettem meg ezt, hogy hogy is van az még ma is keleten és az afrikai törzseknél, ha valaki vacsora meghívást kap, én is kaptam ilyet emberektől ott, az egyik kollégámtól kaptam egy meghívást, Kibokónak hívták, magyarul azt jelenti, hogy Viziló az ő neve, de egy nagyon rendes, idős tanárkollega volt, és egy fantasztikus vacsorával várt, ledöngölt földű volt a házának az alja, ilyen fal lécekből volt az oldala a háznak, a tetején fű volt, de egy 8-10 fogásos vacsorával vártak bennünket. És meglepődtem rajta, és akkor kérdezi tőlem a Kibokó, hogy Pásztor Szabó, most már tudod, hogy mit jelent az, hogy vendégem voltál? És mondom, hogy igazából nem tudom. Azt érzékeltem, hogy ez valamit jelent. Csak azt nem tudtam, hogy mit. Azt mondta, most már olyan jó barátok vagyunk, hogy bármikor kopogás nélkül jöhetsz a házamba. Jöhetsz az asztalomhoz enni, nem kell kérdezned. Innentől kezdve nincs meghívásra szükséged. Együtt vacsoráztunk, ez azt jelenti, hogy mi jó barátok vagyunk. Tehát a keleti népek nehezen hívnak meg valakit vacsorára, de ha meghívják az illetőt, az jelent valamit. Nagyon sokat jelent. Úgyhogy Jézus együtt vacsorázott Zákeussal, a kitaszítottal, az üldözöttel, aki vámszedő volt és megvetett, ezzel tulajdonképpen közösséget kínált fel Zákeusnak Jézus, és amikor rákérdeznek, hogy hát miért is teszi ezt, akkor elmondja Jézus azt, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Jött az embernek a megkeresésére, hogy bemutatja azt, hogy Istennek egy nagy családja az emberiség, szeretné az embert visszavinni ebbe a családba, és Zákeus rádöbbent arra, hogy milyen érzés otthon lenni Isten családjában. Amikor találkozott Jézussal, ugye ezt átélte, és ez megváltoztatta az ő életét. Következő helyszín Jeruzsálem, ahol nagyon sok tanítást hallhattak az emberek Jézustól, templomban, templom körül. Ez itt a damaszkuszi kapuja, a legforgalmasabb kapuja az óvárosnak, Van egy másik kapu, ami nagyon híres kapu, ez az aranykapu, ez vezetett valamikor a templomhegyhez. Ez volt a legfontosabb kapuja Jeruzsálemnek. Itt van egy érdekes profécia, vagy jövendőlés erre nézve. Látják, hogy a kapu az átjárható-e? Be van falazva. Ennek is története van. Azt olvassuk Ezékiel 41. fejezetében. Azután visszavitt engem a szent terület keletre néző külső kapujához, ez az aranykapu. A szent terület kapuja az aranykapu, amin keresztül a templomhoz lehetett menni. De az zárva volt. Ezt látja látomásban a proféta. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Ez a kapu zárva marad, nem nyithatja ki senki, és nem mehet be rajta senki, mert az Úr Izrael Istene ment be rajta, ezért marad zárva. Érdekes, nem? Ki volt az, aki átment a kapun? Az Úr Izrael Istene. És ki volt az a személy? A Jézus Krisztus? Mi történt a kapuval utána? A várost 70-ben lerombolták. A 15.-16. században újjáépítette egy muzulmán szultán, aki nem foglalkozott proféciával, ószövetséggel, lehet, hogy nem is ismerte. Felépítette a várost, felépítette a kaput, és átjárható volt a kapu. És a mai napig nem tudják, hogy miért, kiadta a parancsot, be kell falazni a kaput. Befalasztatta, 2000 évvel azután, hogy a proféta azt mondta, hogy ezen soha többet nem járnak át, és az elmúlt 500 évben David Copperfield sem tudott átmenni rajta. Azért be van falazva, érdekes, nem? Tehát Isten, mintha előre lefektetné a történelmet. És ez jelzi a megbízhatóságát Isten előrejelzésének. Azt mondta, hogy ezt a kaput be fogják falazni. 2000 évvel azelőtt, hogy a várost újjáépítenék. És az újjáépített városban azt látjuk, hogy a kapu be van falazva. Van egy másik érdekesség is, egy ókori csatorna építésnek a története. Ezékiás király idejében tapasztalták azt, hogy az ostromra kerül sor, nincs elég víz a városban. Ekkor a király kiadta parancsba azt, hogy egy csatornát építsenek a Gihon forrástól a belvárosig, hogy a forrás vizét bevezessék majd a városba. És amikor elkezdték a csatorna építését, akkor két oldalról indultak el a fúrásban. Ez egy 600-650 méter hosszú csatorna föld alatt, és a sziklát elkezdték vésni, úgyhogy két oldalról egyszerre szembe dolgoztak a munkások, úgy, mint a Lamas csatorna alatt az alagutat, ahogy ásták, lehet, hogy emlékeznek még rá. De itt is, csak itt nem volt modern navigáció, nem volt számítógép, találkoztak-e? Nem? Találkoztak. Fél méter eltérés volt. Szenzációs, nem? Tehát tudtak navigálni, navigáció nélkül, komputerek nélkül, a sziklában, és hogy milyen kacskaringóson ástak, ezt lehet itt látni. Innen indultak el, itt a Gihon forrás, itt a Siloám tava ideérkezett, és valahol itt fél úton találkoztak. Tehát nem volt egyszerű. A nyugatinál emlékeznek a felüljáró építésére? A föld felett elkezdték építeni, és vissza kellett bontani, mert nem találkozott a felüljáró két szárnya. Úgyhogy itt a Siloám tavánál végződik, ez a Siloám tava. Ha valaki bibliaolvasó ember, ismeri az Új Szövetségben Jézus történetet, akkor emlékezik arra, hogy Siloám tava, az fontos szerepet játszott, ugye egy-egy gyógyításban, például vakokat gyógyított meg Jézus, megkente a szemüket sárral, és azt mondta, menjetek el a Siloám tavához, mossátok meg a szemeteket, és látni fogtok. És az emberek elmentek, és valóban megjött a látásuk. Ez a Siloám tava, ahol Jézus ugye a vakok szemét meggyógyította. Továbbá itt Jeruzsálemben történt az is, amikor egy bűnös nőt hozták hozzá, hogy kísértsék őt. Ugye ez a nő egy házasságtörésen kapatott, és ekkor a törvény halálra ítélte ugye az illetőt. Érdekes csak a hölgyeket, a férfiakat nem. Diszkriminálták őket. És akkor próbára akarták tenni, hogy vajon ő egyetérte a gyilkos törvénnyel, hogy ezt a nőt ezt halálra kell kövezni. Jézus nem szólt egy szót sem, csak mit tett? Elkezdett írni, ugye, a kőre vagy a porba. Nem tudjuk, hogy mit írt. Egyesek szerint a körülötte állók bűneit írta fel, és ennek az lett a következménye, hogy ahogyan elkezdték olvasni, hogy mit ír Jézus, egymás után elszivárogtak az emberek. Jézus csak annyit mondott, az dobja rá az első követ, aki nem bűnös. Teljesen új gondolkodásmód, nem? Amikor elment mindenki, akkor Kérdezi az asszonyt, hogy asszony, hol vannak a te vádolóid? Egy sincs itt. Ő is megbocsátott az asszonynak, és azt mondja, eredj el, és többet ne vétkezz el. Micsoda új gondolkodásmód, nem? A megbocsátás üzenete. Mindig újra lehet kezdeni Jézussal. Akármilyen pontról, az élet bármilyen pontjáról. Mindig talpra lehet állni. Mindig újra lehet kezdeni. Mindig el lehet indulni ismét. Gondolkodtak már azon, milyen jó lenne újra kezdeni az életet? Jézus itt jelzi azt, hogy mindig újra lehet kezdeni. Vele mindig van egy új esély. Jeruzsálem táblatból ez itt a templomhegy, ami rendkívül fontos szerepet játszott Jézus szolgálatában és életében. Gyakran megfordult itt Jézus, és hát ide jöttek a zsidók is imádkozni, Jézus maga is ide járt imádkozni. Ma a zsidókat megnézzük, akkor itt a siratófalnál előveszik a szent iratokat, itt imádkoznak, ugye olvassák a Tórát, a könyveket. Jézus kijelentette azt, hogy az ő háza, a templom, hogy az imádság háza kell, hogy legyen. És ez nagyon fontos szerepet játszott Jézus tanításában, maga az imádság, az nem egy elvont liturgiai elem Jézusnál, hanem egy személyes beszélgetés Isten és az ember között. Ez be is mutatta, és hát egy minta imát is mondott, aminek nem volt más a lényege, mint az, hogy ahogyan az ember megszólítja az Istent, úgy is szólíthatja őt, mint édesapám. A mi atyánk imádságot biztosan mindenki hallotta már, azért is forradalmian új abban a korban, hát Istent nem magasságos Istenként szólítja meg, hanem családfőként szólítja meg. Édesapa, mi atyánk, így szólítja meg Istent. Jézus ezzel jelzi, hogy Jézus rendkívül személyes. Ez a kis szíriai falu, amiről tegnap beszéltem, Malula, ez a Szíria déli részén található. Ebben a kis faluban vagy kisvárosban még azt a dialektust beszélik egyesek, amit Jézus is beszélt, és itt tudják a mi atyánkot is, azon a nyelven, ahogyan Jézus azt elmondta. Itt nagyon sok szent élt, és őt követő ember, itt többek között Tekla is, akiről egy legenda is fennmaradt, a hitéért üldözték ezeket az embereket, és amikor őt is üldözték, már majdnem utolérték őt az üldöző katonák, és akkor fohászkodott, és egy szikla hasadék keletkezett közötte, és az üldözők között. És a hagyomány szerint ez a szikla hasadék, és ez mentette meg az ő életét. Ez is itt van Malulában. Ez pedig az a kis templom, ahol az a pap szolgál, aki a mai napig is fel tudja idézni Jézus nyelvét, azt az arám dialektust, amiben Jézus is imádkozott. Úgyhogy most meg is tudjuk hallgatni, ő volt az illető, egy nagyon kedves, idős bácsi, aki itt fogadott bennünket, és ő volt az, aki a mi atyánkot az ő nyelvén elmondta, ahogyan Jézus imádkozni tanította az embereket, azt mondta, hogy így imádkozzatok, ezzel mintha imát mondott, és bátorítja az embereket, hogy Isten családtagként kezeljük, Isten nem egy távoli személy tőlünk, hanem egy személyesen hozzánk közel álló valaki, aki törődik velünk egy személytelen világban, ahol sokan azt érezhetik, hogy magukra vannak hagyatva. Ott van egy Isten, aki igenis törődik ma is az emberrel. Úgyhogy én javaslom azt, hogy hallgassuk meg ezt az imádságot. Én ki is vetítem ezt az imát annak érdekében, hogy aki nem tudja, esetleg az olvashatja is, közben pedig indítsuk el arám nyelven az imádságot, ahogyan Jézus is imádkozta azt.
Abuna ibesmu ikatas esma ikele mulka tifkan erotsa ekbesmu tibalara אפיח לחמה כל יום, עופר ליח תיותח, אחמל גפר לי תימחת אמנה, ולופס תחתך לנח תגריב יוסה, בס נג'נח משדה, אב.
Ez volt a mi atyánk arám nyelven, lehet látni a magyar az azért hosszabb, mint az arám, de ezt a bármelyik nyelvre fordítjuk, szinte az angolra is, akkor is ott jóval rövidebbnek tűnik, mint magyarul. A felvétel az nem a legjobb, volt egy ilyen kis diktafonom a kéznél, azzal vettem fel. De úgyhogy így imádkozta Jézus a mi atyánkot, értette valaki? Nem? Egy gyönyörű szép imádság, ami a mai napig kíséri a keresztényeket, csak úgy, mint Dávid imái kísérik a zsidókat, ugyanis a zsidók elveszítették az ő hazájukat évszázadokon keresztül, üldözték őket, ma sincs könnyű dolguk a zsidóknak. Sokan felteszik a kérdést, hogy miért van ez így? Hogyha ilyen fantasztikus tanító született ott, aki nevelte, tanította őket a békességre, miért van háború a Szentföldön, miért van békétlenség, miért van mindez? Nagyon egyszerű választ adnék erre a kérdésre, ez a történelemben rejlik. Méghozzá Mózesre vezethető vissza ennek a háttere. A honfoglalás előtt, amikor az ígéret földje határán állt Izrael népe, akkor Mózes azt mondta Józsuénak, hogy amikor bemennek az Izrael földjére, akkor menjenek fel a Garizim hegyére és az Ebál hegyére. Erre a két hegyre, és az egyik hegyen mondják ki az átkot, hogyha nem hallgatnak az Istenre, a másik hegyen mondják ki az áldást, hogyha hallgatnak az Istenre. Ha pedig szolgamatosan hallgatsz az Úrnak a te Istenednek szavára, áldott leszel, és sorolja hosszan az áldásokat. Ott a nép, hogy áldott lesz az ő barmuk, minden terményük, és nagyon hosszú áldáslista van ott. Ha pedig nem hallgatnak az Istennek a szavára, akkor pedig átkozott lesz minden, ami ezt csak ilyennek. És hadd kérdezzem meg, hogy most már ismerik a Szabad Egyetem kapcsán többen Izrael történetét, hát hallgattak az Istenre, vagy nem hallgattak az Istenre? Annyira nem hallgattak, hogy az északi törzsek, Izrael teljesen el is pusztult, a 9,5 törzs. A déli törzs pedig Júda, ugye, a déli rész, az pedig szintén Jézus korában, hát a történetből ismerik, hogy hogyan viszonyult Jézushoz, az íráshoz, ők sem nagyon hallgattak. Tehát egyfajta átok ez, amit ők felvállaltak, és tulajdonképpen bemutatják azt, hogy milyen az ember élete, hogyha elszakad Istentől. Azonban van egy új kezdet, ahogyan tegnap már említettem, Izraelben is, egyre több zsidó ismeri fel azt, hogy igenis Jézus a messiás. A proféciákból, jövendőlésekből, tanításokból, egyik barátom Richard Elofer, aki ott van, és ők megtartották a régi hagyományokat, tehát nem vetették el a Tórát, hanem tartják a Tórát is, de ezen túl olvassák az evangéliumokat, Jézus tanításait is, és azok szerint élnek, és nagyon érdekes, hogy milyen eredménye van ennek. Ahogyan ők elkezdenek dolgozni palesztinok között, vannak ott muzulmánok is, zsidók között is ezek az emberek, de csak azt látjuk, hogy összejönnek, és akik az utcán gyilkolják egymást, miután hallgatnak Jézus szavára, Jézus tanítására, egyszer csak megváltozik az életük. Egymás mellett vannak egy közösségben, Jézusnak az ismerete békességet hoz az emberi kapcsolatokba, még Izraelben is. Egyre többen csatlakoznak ehhez, mert olyan erő van az ő tanításában, hogy ma is azon a területen, ahol nincs szinte sohasem békesség, az ő tanításának a hatására, az ő személyes jelenléte hatására békesség költözik nagyon sok ember életébe, kapcsolataiba. Mit is tett Jézus? Gyógyított, tanított, széjjel járt, hirdette a jó hírt az embereknek, ugye démonokat hűzött, tehát egy olyan ember volt, aki mély benyomást gyakorolt, nem csak a kor társadalmára, hanem még a későbbi korokra is. Goethe maga azt mondja, én az evangéliumokat teljesen valódinak tartom, mert bennük bizonyos hathatós fenség viszfénye van, mely Krisztus személyéből árad ki. És ez oly isteni, amint csak az isteni valaha megjelent a Földön. Mindegy bármely haladást tesz az emberi szellem, szellemi műveltségben, természettudományban, kiterjedésben és mélységben, sohasem lesz képes a kereszténység fenségén és erkölcsi műveltségén, amint az az evangéliumokban fénylik felülemelkedni. Mondja Goethe. Aki pedig köztudotta nem egy nagy híve volt a kereszténységnek, és Jézusnak sem volt egy odaszentelt követője, de az, amit látott Jézus életében, az megdöbbentette őt, és azt mondja, hogy az, amit ő bemutatott, amit tanított, az a maximum, afölé nem lehet felül emelkedni. Beszélgetések Eckermannal, utána lehet nyugodtan olvasni, mit is mond ő. A mai napig Jézus személye ugye óriási hatással van az emberekre. Most szeretném, hogyha Jézus személyét, akit megismertünk, mellé tennénk egy picit más vallásoknak, Mohamednek, Buddhának, megnéznénk, hogy mi is a különbség és mi a hasonlóság. Itt szeretném bemutatni a vallások csoportjait, amiben ugye a kereszténység is helyet kap, van a monoteista vallások csoportja, zsidó, keresztény, az iszlám, akik egy Istenben hisznek, vannak a filozófikus vallások, a buddhizmus, hinduizmus, szintoizmus, vannak az animista vagy természetvallások, akik természeti erőket, elemeket imádnak, tengereket, égitesteket, kövek, fák, természeti ciklusok isteneit. A Bibliában is találunk ilyet, ilyen volt a Baál kultusz, ilyen volt az Asera kultusz, természeti elemeket imádtak. Vannak a keverékvallások, guruk vallásai, egyre több guru van egyébként most is. Magyarországon is a közelmúltban jött egy ilyen guru, ugye, akik különféle irányzatokat tanítanak. Egyben megegyezhetünk, hogy mindenki hisz. Van olyan ember, aki nem hisz? Ismernek olyat? Én nem ismerek olyat. Ő abban hisz, hogy nincs miben hinni. Nem? Mert azt sem tudja bizonyítani. Tehát lehet látni, hogy mindenki hisz, mindenkinek szüksége van hitre. Mert ha más nem, hagy mondjak egy egyszerű példát. Önök hiszik, hogy Petőfi Sándor valamikor élt? Igen? Biztos? Látta valaki őt? Tehát hisszük, hogy élt, nem? Vannak könyvei, versei, kellett, hogy éljen. De látta valaki Petőfi Sándort? De elhisszük, hogy él. Elég sok a bizonyíték arra nézve, hogy elhiggyük, hogy élt Petőfi Sándor valamikor. Jézus is élt valamikor, vannak ugye könyvek róla, a szavai fennmaradtak, tehát lehet látni, hogy ehhez is hit kell, ehhez is hit kell. Egyetlen ember sem ér hit nélkül, mindenki hisz valamiben, nagyon sok dologban hiszünk. Vagy a Teremtő Istenben, vagy pedig valláspótlékot keres az ember magának. Tehát olyan dolgot, amiben hihet, ami, vagy van, aki azt mondja, hogy ő önmagában hisz. Az is egyfajta hit. De mindenkinek van egy bizonyos hite. Ugye Voltaire azt mondta, később ezt felkarolta ugye a kommunizmus is, hogy a vallás a nép ópiuma, csak a gyenge emberek, ugye folyamodnak a kereszténység, ez a vallás, az tegnap volt is, aki ezt feltette kérdésként a kijáratnál, hogy érdemes erősek beszélni. Hát ők azt gondolták, hogy annak van szüksége vallásra, aki gyenge, és nem mer szembenézni az élet kihívásaival. Megalkották ugye utána a dialektikus materializmust, mint valláspótlékot, mert ebben is úgy hittek az emberek, mint a vallásban sokan, vagy Istenben, mert ott sem lehet mindent bizonyítani. Akkor megalkottuk az evolúció elméletét itt a Földön, de abban is hinni kell, mert még senki nem látta az evolúciót megtörténni. Nagyon sok kérdés van ebben. Sőt, egyre többen kérdéseket tesznek fel ezzel kapcsolatosan. De egyet látunk, hogy mindenkinek kell hinnie, ezért nagyon sok formáját a hitnek létrehozták az emberek. Minden vallásban vannak vonzó dolgok. És sokszor a vonzó dolgok alapján döntjük el, hogy melyik valláshoz csatlakozunk, nem? Nézzük meg, hogy milyen vonzó dolgok vannak. Nem szeretnék semmilyen vallás ellen beszélni. Tehát nem akarok senkit elítélni, ezért mondok mindegyikről, amelyikről szó lesz most, egy-egy jó dolgot. Buddhizmusban nekem nagyon szimpatikus az önuralom, a helyes gondolkodásnak a hangsúlyozása, akkor a cselekvés, a helyes cselekvés hangsúlyozása, a szimpatikus dolgok. Az önuralom is például. Vagy a hinduizmusban. Az erőszakmentesség. Gondoljunk csak Gandhira, ugye, hogy erőszak nélkül próbálta megváltoztatni a fennálló rendszert is. Az iszlámban nekem szimpatikus például az alamizsna adás kötelezettsége. Iszlám országban, ahol hithű muzulmánok vannak, nem lehet elmenni egy koldus mellett úgy, hogy ne adjon neki az ember valamit. Ha koldus lennék, biztos ott akarnék élni, nem? Jobban járnék, mint itt? Valószínű. Akkor a testvériség kötelezettsége szükséges, hát kötelező egymást segíteni. Akkor mondok egy másikat, mormon vallás, és Magyarországon elkezdtek terjeszkedni. Egyébként érdekességért mondom, hogy az idén az egyik volt tanítójuk csatlakozott hozzánk, mormon lelkészegyesületnek volt a vezetője, és csatlakozott hozzánk, mert úgy érezte, hogy nem adott neki eleget az, amit ott talál, de vannak nagyon szimpatikus dolgok, amiket én szeretek a mormon hitben, én a család szeretet. Ugye mormon családokban nem három gyermek van, vagy kettő, vagy egy, hanem 6, 8, 10, 12, 13, szeretik a gyermekeket. Ugye? Egészséges életmódra is figyelnek, ezek pozitív értékek. Tehát legtöbb vallásban vannak pozitív értékek. Ilyen a New Age vallások is, a tolerancia, a béke, az egység hangsúlyozása. Tehát mindegyikben találtunk olyan pozitív értékeket, amelyek fontosak lehetnek az emberek számára. Pontosan ezért egyesek azt gondolták, hogy mindegy, hogy Jézus, Buddha vagy Mohamed, végső soron mindegyik ugyanoda vezet. Hallottak már erről? Lényeg az, hogy higgyünk, és ugyanoda vezet mindegyik. Tehát nincs különbség Jézus és Mohamed között, úgyhogy ennek következtében ugye különféle elméletek születtek, ugye a felvilágosodás véget vett a kereszténység valóságigényének, előtte a kereszténység volt az egyedüli, itt Európában a felvilágosodás előtt, utána pedig egymás után jöttek a különböző felekezetek, és akkor Lessing ugye a Bölcs Nátán című drámájában a három gyűrűről, nem tudom, hogy olvasták-e, három gyűrű történetét, aminek az a lényege, hogy meg kellett nézni, hogy melyik gyűrű az értékesebb, és a végén kiderül, hogy egyformán értékesek. És itt tulajdonképpen Lessing nem másról beszél, mint Mózes, Jézus és Mohamed értékéről. Mind a három egyformán értékes, mondja ő. Ezt meg is fogalmazták később egy páran úgy, hogy a vallások azok olyanok, mint egy ösvény, ami a hegyre, a hegycsúcsra vezet. Egyik ösvény délről vezet fölfelé, a másik északról, harmadik keletről, negyedik nyugatról, de mindegyik ugyanoda vezet. Tehát Jézus nem más, mint a többi, mert ő is jó irányba viszi az embereket, akkor Mohamed is jó irányba vezeti az embereket, Buddha is, hinduizmus, és mindnek a lényege, végül is a célja ugyanaz. A lényeg az, hogy hűségesen higgyük azt, amit hiszünk. Hogy mennyire divatossá vált ez, mert hogy meglepődnének, hogyha olvasnák a publikációkat erről. Milyen sokan szimpatizálnak ezzel. Mi a valóság? Egy nagyon rövid összeállításban beszélnék erről. Egyébként egy-két adatot még mondanék előtte, hogy milyen módon nyilvánul ez meg. Lehet, hogy hallották azt, hogy 1986. októberében, ugye október 27-én maga a pápa is Assisibe összehívta a különféle vallások képviselőit, hogy a békéért imádkozzanak, és azt mondta, hogy mindenki úgy, ahogyan ő szokott, imádkozzon a békéért. Az indián elszívta a békepipát, a pápa mondott egy misét a békéért, és mindenki a saját nyelvén, a saját módján, a lényeg az az volt, hogy a békéért imádkozzon. Úgyhogy együtt imádkoztak nagyon sokan a békéért, és még a hitetlen békekutatók is ott voltak, hogy a békéért tegyenek valamit, mert a lényeg az az, hogy minden vallás a békét munkája, ez volt mögötte. Valóban egyek a vallások, és a lényeg az az, hogy a béke felé vezesse az embereket. Ugyanaz a célja mindegyiknek. Mennyiben más Jézus Krisztus a többinél? Egy komoly kérdés, amivel érdemes egy pár percet foglalkozni. Nem fogom részletesen bemutatni a vallásokat, egy egyszerű tendenciára szeretném a figyelmet felhívni. Mi a vallás? Vallásnak azt nevezzük, amikor egy ember keresi az Istent. Ezért tesz valamit. Az Isten keresése tulajdonképpen, és ami akkor csoportosul, azt nevezzük vallásnak. Vallások különböző féleképpen keresik az Istent, ezért különféle tevékenységet alkotnak meg. A cél azonban az, hogy valahol elérjék az Istent, az Isten jó indulatát, Istent megtalálják. Ez a vallások lényege. Mit tesz a buddhista ennek érdekében, a vallás érdekében? Nem beszél teremtőről, személyes Istenről. A buddhista, tehát nincs egy megfogalmazott, kialakult istenkép a buddhizmusban. Az ember önmagára, a saját ismereteire van utalva. Ezért szükséges az ismeret folyamatos bővítése. Mert ha nem tud eleget valaki, akkor rosszul él, és a végén rossz helyre kerül. Ezért van szükség a gurukra, akik vezetnek az ismeretben bennünket. Tehát ember függővé válik. Lényege a szenvedés és szenvedéstől való megváltás. A szenvedésnek célja van, nevel bennünket, formál, de a lényeg a szenvedéstől való megszabadulás. Halál után pedig lesz új szenvedés, hogy az ember csiszolja. Ha az ember rosszul élt, akkor utána nagyobb szenvedés lesz. Ha jól élt, akkor kevesebb szenvedés következik. Úgyhogy ennek érdekében jó, hogyha jól élnek, hogyha ez igaz, mert ha rosszul élnek, akkor utána nagyobb szenvedés következik. Nem tudom, hogy mennyire vigasztaló ez. Ez a cél. A nirvána szinte elérhetetlen, tehát az ember élete egy szüntelen menetelés, egy szinte elérhetetlen cél után. Amiben a szenvedés formálja az embert. Ez a buddhizmusnak tömören a mondani valója, iránya, békére neveli az embert, de ugyanakkor a célt nagyon nehezen tudja elérni az ember. New Age-et, ha vesszük, mai divatos New Age irányzatokat, nem új vallás a New Age, ősi szokásokat karol fel, azoknak a keveréke tulajdonképpen. Az emberben ott lakik a jó is, amit meditáció által lehet erősíteni, reinkarnáció útján ki is bontakozik ez tulajdonképpen. Ott lakozik benne a rossz is. Az embernek erősíteni kell önmagában a jót. Igyekezni kell, hogy a jó erősödjön, ezért szükséges a meditáció, az igyekvés, mert egyébként az ember esetleg nem úgy fog fejlődni, mint ahogyan kívánná azt. Jézus hozza fel példának a New Age, hogy ő nagyon jól igyekezett és megtisztult. Ha vesszük az iszlámot, iszlám is azt mondja hasonlóan, bár más irányból közelíti meg, hogy minden emberben ott a jó és a rossz, és az embernek felelősség az, hogy jól cselekedjen. Életvitele dönti el a sorsát, és itt nincs kegyelem. Azt mondja, hogy öt fő kötelesség van, Az első a hitvallás, a második az imádság, és mikor kezdődik a muzulmán imádság? Hajnalban, 5-kor, az imám elkezd imádkozni, akkor mindenkinek fel kell kelni. Ha ezt elmulasztja, már nagy bűn. Ugye? Akkor van a böjt, alamizsne és az arándoklat. Allah ítél a végén. Mindenkinek azt szerint, amit megérdemel. Van egy kis kapu a mennybe, nem tudom, azt hallották-e már, ami az alapja ennek a terrorista gondolkodásmódnak is, ami a világban van. Ha dzsihádon keresztül hal meg valaki, vagy a dzsihádban, akkor kikerüli az ítéletet. Direkt megy a mennyországba, a kiskapun. Ezért sorban állnak az öngyilkos merénylők tízezrei, mert hogyha meg tudnak halni egy dzsihádban, és a dzsihád az nem más most, mint az amerikai ellenes háború, ahogy értelmezik, akkor kikerülik az ítéletet, és biztosítják a mennybe való bejutást, a paradicsomba való bejutást. Ez egy félreértelmezett dolog, a dzsihád az nem ezt jelenti. A dzsihád az azt jelenti, nem ezt a háborút jelent, hanem azt jelenti, küzdünk minden ellen, ami az Istentől elszakít. Ez a dzsihád. Tehát teszem fel, a küzdelem az alkohol ellen is, dzsihád. De nem az Amerikai Egyesült Államok ellen, az nem dzsihád. Mert Amerika nem szakítja el a hívőt Istentől, a hívőnek a döntése szakítja el őt Istentől. Allah ítél a végén, tehát nagyon kegyetlen az ítélet, hogyha az ember nem jó élt, és szigorúan törvényeskedő vallás az iszlám. Ha vesszük a mormonokat, maga Isten is fejlődés útján vált Istenné, ezt tanítják őt, folyamatosan tanulni kell, és ezáltal az ember csiszolódik, formálódik, és egyre tökéletesebbé válik. Az emberi élet célja az állandó fejlődés. Tanulás, amikor meghalt az ember, szellemi állapotba kerül, és kiértékeli azt, ami történt vele, tanul. A színes bőrűek alacsonyabb emberi kategóriába tartoznak, mint a fehérek, erre nem adnak konkrét magyarázatot, de hátrányos helyzetben vannak. Tehát egy kicsit személyválogató is, így a mormon. Miben más a kereszténység? A vallás az ember törekvését jelenti, hogy találkozzon az Istennel. Mit látunk Jézus Krisztusnál? Pont az ellenkezőjét. Nem azt várja az embertől, hogy keresse az Istent, hanem lejön és azt mondja, karnyújtásén, hogy jött hozzád az Isten országa. Az Isten keresi az embert. Pont az ellenkezője. Tudja az Isten, az ember sosem tud oda menni, ahol ő van. Nem tud az ember megváltozni. Ezért Jézus Krisztus lejött a földre, hogy pontosan más úton közelítsen az emberhez. Nem elvárja az embert, hogy keresse őt, hanem az Isten keresi az embert. Ahogyan Éden kertjében Ádám és Éva vétkezik, mit tesz az Isten aznap este? Megy a kertben és kiabál, keresi az embert, hogy Ádám, hol vagy? Az Isten keresi az embert. Mi is ez a különbség? Más felekezetekben az ember törekvésén van a hangsúly. A kereszténység nem az emberi törekvésről szól, hanem az Isten törekvéséről, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Lehívja az Zákeust a fáról, nála akar vacsorázni. Megáll a betegnél, meg akar gyógyítani. Nem fantasztikus, amit Jézus tesz? Ez mindenkit megállít, akármelyik nagy tanítóról van szó, legyen Buddha, Mahomet, guru. Hogyha az ő követőik ezt megismerik, akkor mind meglepődnek, sőt megdöbbennek a kereszténységnek a tartalmán és értékén. Vannak barátaim, akik Indiában dolgoznak misszionárusként, Tájföldön volt egy kollégám, aki ott dolgozott, és elmondta azt, hogy ahogy elkezdenek beszélni Jézusról, és elmondják, hogy mit tanított és tett Jézus. Még a guruk is megdöbbennek, a tanítók is, Jézuson. Mert más. Jézusban az Isten közel jön az emberhez. Azt mondja Jézus Zákeusnál, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hát miért kell az embert megkeresni? Ez is elmondja Jézus, amikor beszél, és az új szövetség, hogy mi az oka annak, hogy keresni kell az embert. Nem mi keressük tehát az Istent, hanem az Isten keres bennünket, azért, mert szereti az embert az Isten. Miért kell megkeresni az embert? Megmondja a Prédikátor könyve, hanem lásd, ezt találtam, hogy az Isten teremtette az embert igaznak, ők pedig kerestek maguknak sok kigondolást. Az ember keresi a saját útját, és úgy akar élni, ahogy az neki tetszik. Ez ránk is igaz, nem? Mi szeretjük meghatározni a mi életünket. Isten szeretné azt, hogy ő belépjen az ember életébe, és segítsen jól élni az embernek. Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És vezetni akarja az embert, mert a bűn zsoldja, a halál, mondja Pál apostol, és mindannyian meghalunk. Jézus vissza akarja vinni az embert az életbe. új életet akar neki adni, ezt kínálja fel. Azt mondja, hogy mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Mondja Róma 3:23-ban. Ezt akar Isten visszaadni, ezt az örömet, ezt a dicsőséget, a békességet, amit csak Isten adhat az embernek. Ezt kínálja fel Jézus az embernek. Nem azt várja, hogy töltessünk utána, hanem azt, hogy fogadjuk el az ajándékot, amit felkínált az ember számára. Ezt nagyon jól megfogalmazza János apostol. János 3:16-ban azt mondja, mert úgy szerette az Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nekem egy kis szócska nagyon tetszik ebben a mondatban. Az úgy. Szeretni ugyanis lehet így is. Hogy szeretünk? Szeretik a beiglit? Szeretik a beiglit? Süteményt? Nem? Szeretik az édesanyjukat is? Szeretik az Istent is? A szóban minden benne van, nem? És nem teszünk különbséget. Nem érzékeled, hogy kit, mit, mennyire szeretünk. És időnként jobban szeretjük a beiglit, mint azt, aki készítette. Nem így van? Jobban szeretjük az egyszerű dolgokat, mint azt, aki mögötte áll. Isten azonban azt mondja, úgy szerette ezt a világot. Szeretni lehet így is, meg úgy is. És milyen jó érzés, amikor valaki úgy szeret. Emlékszem, amikor diák voltam, egy nagyobb adósságot felhalmoztam. Autót vettem, mert kellett a munkához. És felvettem egy kölcsönt, privát kölcsönt egy személytől, és hát megígértem, hogy 1-1,5 éven belül visszafizetem a kölcsönt. De olyan magas volt a tandíj, hogy egyszer nem tudtam kispórolni az autó árát. Nagyon magas volt a tandíj akkor Németországban. Jelezte a kölcsönző személy, hogy ideje lenne visszaadni a kölcsönt. Kértem még 1-2 hónapot, kerestem munkát, de hiába volt minden erőködésem, egyszer nem tudtam összegyűjteni a pénzt. És akkor elhatároztam, hogy hazamegyek, haza is jöttem, és elmondom az illetőnek, hogy még kérek időt, mert nem tudom visszaadni a pénzt időre. És elmentem az illetőhöz, mondom neki azt, hogy van egy problémám. Hiába igyekszek, dolgozok, olyan magas a tandíj, egy évben olyan 13.000-14.000 márka volt akkor a tandíj, és azt megkeresni, az nagyon sokat kell dolgozni. Szünidőben én naponta 12-14 órát dolgoztam, amikor iskola szünet volt, hogy megkeressem a tandíjat, plusz még autófenntartás, ilyesmi. És elmondtam neki azt, elmentem és elmondtam azt, hogy sajnos nem tudtam határidőre összegyűjteni a pénzt. És akkor rám néz, mosolyog, azt mondja, le van rendezve az összeg. Hát mondom, hogy hát nem fizettem ki. És azt mondja, az édesapád itt járt. És kifizette. És tudtam, hogy az édesapámnak nincs annyi pénze. És akkor hazamentem, mondom neki, hogy hát ezt hogy csináltad? Azt mondja, semmi, el van intézve. És nem mondta meg. Kérdezem édesanyámat, hogy hát mit csinált? Elment a bankba, felvett személyi kölcsönt, annélkül, hogy szólt volna bárkinek, elment, kivizette az én adósságomat. Akkor ott álltam, és akkor azt éreztem, milyen fantasztikus dolog, amikor valaki szeret, nem? Nem a legszebb dolog az életben? Akkor valaki tényleg szeret. És itt van Jézus, azt mondja, én úgy szeretlek. Nem úgy, ahogy a szomszéd, ahogy az, akitől várnánk a szeretet. Milyen sokszor panaszkodunk, hogy miért nem szeret valaki bennünket jobban, mint ahogy azt teszi. Szoktak így panaszkodni? Nem érzik néha, hogy milyen jó lenne, ha jobban szeretne. Itt van valaki, aki nagyon szeret. Jézus Krisztus nem várja, hogy töltessünk utána. Azt kéri csak, hogy engedjük közel jönni hozzánk. És ha közel jön hozzánk, karnyújtásnyira, akkor megérint bennünket, és megváltozik az élet. Én azt kívánom önöknek ma este, hogy próbálják ki. Próbálják közel engedni Jézust saját magukhoz. Talán hívják is meg őt. Hogy hadd tapasztalja meg mindenki azt, hogy milyen az, amikor az Isten úgy szeret. Nem akárhogy, hanem úgy szeret. Egy fantasztikus érzés. Mivel itt kápolnában vagyunk, én azt gondolom, hogy meghajthatnánk a fejünket, és én szívesen megköszönném neki, hogy ennyire szeret. Megengedik? Hajtsuk meg a fejünket egy rövid imádságra. Istenünk, olyan jó az, hogy a kereszténység üzenete, Jézus üzenete, az a szeretet üzenete. Hogy ő szeret, jön utánunk, mint Zákeus után, nálunk akar vacsorázni, figyel ránk. Persze vannak kérdéseink, hogy hol van akkor, amikor nehézségeink vannak, amikor felkiáltunk. De tudjuk, hogy ő, ha meghalt értünk, akkor tényleg nagyon szeret, és biztos figyel ránk akkor is. Az a kérésünk, hogy segíts, hogy őt jobban megismerjük, és hogy megtapasztaljuk azt, hogy mit is jelent az, hogy ő karnyújtásra van tőlünk most is. Figyel ránk, és velünk van. Amen. Még szeretnék egy dolgot felajánlani önöknek. Minden nyáron van most már egy táborunk, ez a Találkozás Jézussal tábor. Itt is beszéltem róla, a táborról, volt is, aki már volt a táborban. Ennek a tábornak az a célja, hogy segítsünk embereknek, hogy személyesen megismerjék Jézust. És meglepődtem egy dolgon. Péntek este van egy állandó programunk. Minden táborban, minden péntek este ez a program, ez állandó. Az egyik legnépszerűbb program. Azt mondjuk az embereknek, hogy ma este mi készek vagyunk imádkozni értük. Eljöhetnek, adunk, mindenki kap egy bibliaszöveget, és ott elmondhatják, ha van kérésük, ha nincs, akkor nem is fontos. Csak imádkozunk értük, és utána felolvasunk egy áldást a Bibliából. Először azt gondoltuk, hogy alig jön valaki. Elkezdtük 9:30, az első évben hajnal 12:30 óra körül végeztünk. Sorba álltak az emberek. Második évben éjszaka 13:30 tartott. Sorba álltak az emberek. Harmadik évben okosabbak voltunk, több embert hívtunk meg, aki imádkozott, hogy hamarabb végezzünk. De a hidegben ott álltak az emberek. És azt mondták, szeretném, ha valaki értem imádkozna. És én szeretném felajánlani itt is, hogyha valakinek van ilyen igénye, kérése, szívesen venni azt, hogyha valaki érte imádkozna. Mi holnaptól, itt holnap szombaton este előadás van 6 órakor, így 4 óra, 16:30, itt a kis teremben itt vagyunk, van Szilárd is, itt lesz, én is itt leszek, és ha valaki ezt igényelni, csak szeretne 2 szót beszélgetni, és azt kérni, hogy én örülnék, ha valaki imádkozna értem, ez egy lehetőség, mi ezt szívesen megtesszük, jöjjönek el, próbálják ki, milyen az, amikor valaki önökre áldást kér, Isten jelenlétét kéri. Úgyhogy itt leszünk 4 óra, 4 órától lehet mondani, talán itt a kis teremben, 4 óra 5, vagy 5 elég, nem tudjuk, hogy hanyan jönnek. Jön-e valaki? Tehát mondjuk akkor 4:30, jó? Tehát ha valaki siet, akkor 4-re is jöhet, itt leszünk. De itt leszünk, és nyugodtan lehet tessenek jönni, hogyha valaki ezt igényli, próbálják ki. Én azt láttam, hogy ezeken a péntek estéken nagyon sok ember élet egyszer megváltozott. Akkor megérezték azt, hogy mit jelent az, hogy valaki karnyújtásnyira hozza az Istent hozzám. Ugyanis van egy titka az egész történetnek. Jézus azt mondja, hogy elközelített hozzátok az Isten országa, közel jött karnyújtásnyira. Egy másik helyen azt mondja, az Isten országa ti bennetek van. Ha van egy személy, aki ott él az Isten jelenlétében, és oda jön közel hozzám, karnyújtásnyira, akkor hol van az Isten országa? Itt van karnyújtásnyira. És ha valakinek a szívében van egy űr, szeretne békességet, örömet, de nem találja, akkor keresne egy olyan szemét, aki tud érte imádkozni, és akkor kérje, hogy hozd hozzám is közel azt, ami benned van. És ezt át lehet adni egymásnak. Egy fantasztikus dolog. Erre tanít Jézus bennünket, tehát ha valaki ezt szeretné igényelni, akkor holnap délután 4:00-5:00 nyugodtan tessenek jönni. Van lehetősége beszélgetésre. Ha bejönnek itt a terembe, jobb oldalt van a kis terem, be lehet jönni, többen is elférünk, van 2 kis terem is, 3-4 kis terem is van, karzat is van, akár több helyre le lehet ülni, és lehet akár kérdéseket is feltenni. Hogyha valaki ezt igényli, akkor nagyon szívesen megtesszük. Köszönöm a figyelmüket.